Hallgassátok meg az igét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből. A 6. fejezet 10-től 20. verséig olvasom, ahogy hétről hétre ezt végig felolvassuk, és majd újra fogom olvasni a mai igehirdetés alapigéjét, a 16. verset. Végül pedig erősüdjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran hirdetessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. És a 16. vers még egyszer. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Lelki harc, háború van, küzdelem van. Végül pedig, áll az Efézusi levél végén, erősödjetek meg az Úrban, és vegyétek fel a harcot. Hetek óta erről beszélünk. Ennek a komolyságával és a súlyával, ugyanakkor azzal a reménységgel is folyamatosan, hogy Isten nem hagyott magunkra ebben a harcban minket, nem egyedül kell megoldanunk egy küzdelmes helyzetet, hanem ő felkészít, ő megerősít bennünket, ő edz bennünket, és ezáltal erősek lehetünk a harcra. Végig mentünk már nagyon sok mindenen, nagyon sok olyan dolgon, eszközön, amivel rendelkeznünk kell ahhoz, hogy meg tudjuk harcolni a lelki harcot, hogy komolyan véve a gonosz támadásait megállhassunk. Mi az, ami a legerősebb és a legbátrabb katonának is nélkülözhetetlen ebben a harcban? Ez az, amiről ma beszélni fogok, a védelem legfontosabb eszköze, aminélkül kiszolgáltatott a katona. Pajzs. Isten pajzsa hozzá menekülőknek. Erőm is pajzsom az Úr, aki megvéd és oltalmaz engem. Olvashatjuk a példabeszédek könyvében vagy a Zsoltárokban. Egy nagyon ősi és megragadó kép arra, hogy Isten oltalmazza és védi a benne bízókat. Légy az én pajzsom, hangzik sok imádságban a Zsoltárok könyvében. Nagyon ősi és nagyon mély felismerés, hogy ahogyan egy katonát a pajzsa védi a háborúban, úgy az ember Isten nélkül védtelen, és Isten az ő oltalmazója és pajzsa lehet. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, áll előttünk ez a felszólítás. Olyasmi ez, mint amikor a parancsnok azt mondja a katonáinak, hogy fegyvert válhoz. Vegyétek fel, nosza, enélkül el ne induljatok a csatába. És amikor ezeket halljuk, azt gondoljuk, hogy végre ez a mai egy kicsit könnyebb lesz. Nincsen egy ilyen bonyolult fogalom, mint a békesség evangéliuma hirdetése készségének a saruja. Nincsen semmi elvon dolog, maga a kép egyszerű, van egy pajzs, ami a hitünk, azt fel kell venni, és a gonosz minden tüzes nyilát el tudjuk hárítani. Ma ez egyszerű lesz. Lehet, hogy valaki fel is sóhajt, hogy hát azt hittem, hogy valami keményebb tanítás lesz egy kicsit. Most akkor fél órán keresztül ugye a hitről fogunk beszélgetni. Mindenki tud a hitről fél órát beszélni. Nem erről lesz ma szó. Mert könnyűnek tűnik, és egymásnak is lehet, hogy ilyen könnyen osztunk a témában tanácsokat. Nem kísértnek bennünket, hogyha valaki nincs jó lelkileg, ingadozik, kétkedő, valami baja van, akkor azt mondjuk neki, szedd össze magadat, és legyen erősebb a hited. Nincs hited? Nem emlékszel, hogy miket tanított neked Isten? Nem emlékszel, miket tanultál a konfirmációban? Ha a hited erősebb lesz, akkor minden meg fog oldódni. Valld meg, hogy miben hiszel, és kész, és ennyi. itt van a csoda gyógyszer, és ez mindent meg fog majd oldani. Csak higgyél egy kicsit erősebben. Beteg vagy is, nem gyógyulsz meg. Gyenge a hited. Baj van a házasságoddal. Imádkozz többet, és majd minden jobb lesz. És egymásnak is ismételgessük, hogy legyen több a hited, és akkor majd minden helyreáll. Vagy épp a másik véglet az, ami veszélyeztet bennünket a téma kapcsán. Hogy azt mondjuk, nem, ez nem jó, ez ilyen önszuggesztív. Hanem mindenki úgy jó, ahogy van, ott tart a hitben, ahol tart, mindegy, hogy miben hiszel, csak higgyél valamiben. Valamiben hinni kell, az megtartja az embert. Mindegy, hogy milyen dolgokban hiszel, és hogy annak mentén milyen döntéseket hozol. Majd mások imádkoznak érted. Nem baj, ha a hitet kusza, nem baj, ha megfoghatatlan, nem baj, hogyha nincs köze a Bibliához, nem baj, hogyha magad se tudod hogy igazából, hogy miben hiszel. A másik végletünk, hogy elkenjük a dolgokat, hogy minden mindegy, semmi se baj, lesz, ahogy lesz, Isten úgyis megőriz és megtart téged. Ma arra hívlak benneteket, hogy talán egy kicsit távol ettől a két szélsőségtől, engedjük magunkhoz közel ezt a képet. Nem véletlenül beszél Pál képekben erről a lelki harcnál, nem véletlen beszél a hitről is egy képben, nem véletlenül van ez most így itt előttünk. És így tudjuk megérteni ennek az üzenetét, hogy mire is hív Isten, miben kell változnunk, miben kell mozdulnunk, vagy miben akar megerősíteni, miben nyugodhatunk meg az ő kezében. Szeretnék először beszélni a képről, magáról, a pajzsról, aztán utána ennek az üzenetéről, az elsődleges üzenetéről, és végül azokról a kihívásokról, amik ebben az üzenetben rejlenek. Mi áll előttünk a képben? Minden vasárnap elhangzik, hogy Pál apostol börtönben van, őrzi őt egy római katona, ott van rajta a fegyverzete, és Pál, ahogy a levelet írja, ennek a katonának a fegyverzete ihleti meg őt, arra nézve, hogy beszéljen a lelki harcról, és arról, hogy Isten hogy őrzi meg az övéit. Amiről most beszél, az a katonának a pajzsa volt. Elég sok ilyen fennmaradt ábrázolásunk van arról, hogy hogy nézett ki ez a pajzs. Igazából ez egy életmentő eszköz volt már, mint említettem. Nagyobb volt a jelentősége, mint a katona kardjának. Mert lehet, hogyha nem volt nála a kard, vagy elvesztette, akkor nem tudott mondjuk másokat megsebezni, de a saját életét csak is a pajzson keresztül védhette meg. Ez a pajzs egy 160x80 cm-es pajzs volt, körülbelül nekem így idáig érne, és ilyen széles lenne körülbelül. A lényege az, hogy egy olyan felület, ami mögé el lehetett bújni. Egy olyan felület, ami mögé, ha az ember összehúzta magát, akkor teljesen befért, és minden külső támadásról megvédte őt. Maga a pajzs három rétegű volt, fából készült, úgy ragasztották össze ezeket a fákat, belül és kívül is állati bőr borította. És ezen a bőrborításon voltak különböző fémrészek. Van olyan elképzelés, hogy az egészet beborította a fém, van olyan elképzelés, hogy csak bizonyos részeit. Nem ez a fontos. Hanem a fontos az, hogy ezt a pajzsot minden alkalommal, amikor csatába ment a katona, vitte magával, és előtte jól beáztatta vízbe. A fa megszívta magát vízzel, meg a bőr is, és így a tüzes nyilak nem fogtak rajta. Nem kapott lángra ez a pajzs, mert önmagában, ha ez nem lett volna, akkor nagyon könnyen felgyulladt volna. Ez volt tehát az az eszköz, amiről azért el tudjuk képzelni, hogy súlya volt, el tudjuk képzelni, hogy hogy kellett vinni maga előtt, amikor az egyik kezével harcolt, a másikba ott kellett fogni, szóval nem volt egy könnyű dolog. De ez volt az, ami védte a katonát. Még a képnél maradva megemlítettem, hogy voltak nyilak is ebben a fajta hadviselésben. Nem véletlenül ekkora ez a pajzs. Nyilván véd mindenfajta közelharctól, véd a kardoktól is, de leginkább és legkomolyabban a tüzes nyilaktól véd. Mik ezek a tüzes nyilak? A tüzes nyilakat arra találták ki, és azért alkalmazták, hogy többszörös veszteséget okozzanak az ellenségnek. Ha csak egy nyillal valakit eltalálnak, az okoz egy sebet, és mondjuk egy katona akkor harcképtelen lesz, olyan helyen találja el, akkor még megy tovább egy ideig, és nem okoz rögtön halálos sebet rajta. De ha a nyíl tüzes, akkor egyrészt, ha céltéveszt a nyíl, mert ugye nem biztos, hogy mindig eltalál valakit, akkor tüzet tud gyújtani az ajnövényzetben, vagy a környezetben, és már is megzavarta az ellenséget. Másrészt, hogyha eltalál egy embert egy tüzes nyíl, akkor nem csak a nyíl sebez meg, hanem még égési sérüléseket is okoz, aminek a kapcsán az ember azonnal sokkos állapotba kerülhet, és harcképtelenné válik. Még maradjunk a képnél, a nyilaknál. Gondoljunk csak bele, hogy ha ez egy hadi tevékenység, akkor mi a nyilaknak a szerepe? A nyílnak a szerepe, ugye a nyilat nem egész közelről lőtték ki, így egész közel álló emberre, hanem valamilyen távolságra. A nyílnak a szerepe az, hogy az ellenfelet megállítsa, mielőtt elérné a célját, konkrétan azt az embert, vagy azokat, akikkel harcolni kell. Ez egy nagyon fontos dolog, ízlelgessük egy kicsit. A nyíl célja, hogy megállítsa az embert, még mielőtt közel kerülne hozzá. Még mielőtt a konkrét harci cselekmény megtörténhetne. Hogy távol tartsa az ellenséget a konkrét céltól. Pusztítanak, megbénítanak, és harc képtelenné tesznek. Azt gondolom, hogy a nyilak persze meg is ölhették az embert, de nem biztos, hogy azt célozzák, hogy a katona meghaljon, hanem hogy megsebződjön, hogy harcképtelenné váljon. És még egy dolog a képnél. Mikor készültem, és én magam is így elképzeltem a pajzsot fogó katonát és ezt a harci helyzetet, amikor nyílzápor van, akkor az jutott eszembe, hogy miközben ott van ez a pajzs, ami felfogja a nyilat, ami nagyon jó, hogy távol tartja, és ott van ez a nagy nyílzápor, megképződött előttem, hogy azért azoknak a nyilaknak van súlya, meg egy jó nagy sebességgel csapódhatnak be, és elképzeltem, hogy a pajzs mögött állva ezek a nyilak mekkorát szólhattak. Mekkora hangjuk, mekkora erejük lehetett. Miért mondom ezt? Azért, mert nem egy olyan pajzs, ami távol tartja ezeket a nyilakat, hanem a nyilak becsapódnak. A nyilaknak sebességük, ereje van, erejük van. Nagy ütést gyakorolnak a pajzsra. Amikor valakinek golyóálló mellénye van, és meglövik, akkor ugye nem éri el a golyó, de annak a golyónak a sebessége is egy ütést mér rá, és nagyon gyakran ilyen zúzódásos sérüléseket okoz. És biztos vagyok benne, hogy ezen a pajzson is a nyilak nagyon nagy erővel csapódtak be. Megérezte ez a katona tehát, hogy háborúban van akkor is, ha nem érték el őt a nyilak. És azoknak a nyilaknak akkor is, ha nem csapódtak a testébe, ereje volt, ütése volt, hatása volt, és azt gondolom, hogy ijesztőek és félelmetesek lehettek ezek a becsapódások. Menjünk tovább az üzenetre. Próbáljuk meg kifejteni így az elsődleges üzenetét ennek a képnek. Mit akar Pál itt átadni és megtanítani a lelki harcról és a gonosz támadásairól? És most szeretném a nyilakkal kezdeni, ha már itt a nyilaknál vagyunk. Tény az, hogy a gonosz támad. Tény az, hogy vannak nyilak. Tény az, hogy a sátán célja, hogy az embert, a keresztény embert megbénítsa, harcképtelenné tegye, még mielőtt a célhoz odaér. Még mielőtt konkrétan valamit tenne. Tény az, hogy megelőző csapást mérjen rá, mielőtt még elérné a célját. Mik lehetnek ezek a tüzes nyilak? Az ember elkezdhet fantáziálni, hogy mi minden az, amivel a gonoszőt támadja. De maradjunk egyrészt annál a gondolatkörnél és azoknál a képeknél, amiket az előző vasárnapokon már hallottunk. Mikor András beszélt a vádlónak a munkájáról, a megigazulás páncéljánál. A vádlónak a munkájáról, hogy milyen módon vádol, a hamis bűntudaton keresztül, saját magunk felé, vagy mások felé. Ez az egyik ilyen tipikus munkája, ami bizony a nyíl képbe is beleillik. Hamis bűntudat, szégyen, hazugságok, kárhoztatás, kényszeres gondolatok, Isten káromlás. Ezek mind olyan támadások lehetnek, amik a gonosz nyilai lehetnek. Egy amerikai igehirdető, Rick Warren, 5 nyilat különböztet meg, és szeretném ezt most megosztani veletek, hogy ő mi az az 5 dolog, amit a sátán legerőteljesebb támadásának tart. Azt mondja az ő tapasztalatai és igei látása alapján, hogy az első nyíl a kételkedés. A hit pajzsát a kételkedés nyilai támadják. Tényleg ezt mondta Isten? Tényleg meg tudsz bízni benne? Ez nem csak a te elképzelésed, nem lehet, hogy az egészet te csak kitalálod? Nem lehet, hogy csak az ige hirdető találta ki? Nem lehet, hogy nem is létezik semmi, Isten meg, az egész harc csak egy mese. Jól ismerjük a kételkedésnek a hangját, és azt, amikor a kételkedés tényleg, mint egy nyíl, becsapódik. Amikor minden rendben megy, amikor nincs semmi okom kételkedni, mert lehetnek olyan élethelyzetek, mikor az élethelyzetből is jön a kételkedés. De én most arról beszélek, mikor minden megy a maga rendjén, és egyszer csak bevillannak ezek a kételkedő gondolatok. A második, a csüggedés. Amikor azt mondja a sátán, sosem leszel jobb, az életed sose fog megváltozni. Igazából nem vagy képes arra, hogy jobb legyél, sőt, egyre rosszabb vagy. Ne is próbáld meg. A csüggedés, amikor egyszer csak bevillan, amikor egyszer csak elkezd gyengíteni, amikor eltalál. És lehet, hogy ez nem a gondolataidon keresztül jön ám, hanem máson keresztül. Másnak kedves megjegyzése, beszólása által. Vagy épp lehet a harmadik ilyen dolog, a harmadik nyíl, a késlekedés. Amikor azt kérdezed magadtól, mi tart ennyi ideig? Miért nem cselekszik Isten? Miért nem történik meg az, amit már ő ígér? És amikor ennek a hangnak engedünk, akkor eltalál bennünket ez a nyíl. De lehet még bármilyen nehézség, amikor azt érzed, hogy minden annyira nehéz, és rád telepedik az, hogy annyira nehéz ez a lelki harc, annyira nehéz rendszeresen imádkozni, bármit csinálni rendszeresen, annyira nehéz. A könnyebb az lenne, hogy hagyom az egészet, és nem küzdök. Vagy épp az ötödik nyíl, a levertség, amikor megtámad téged egy lenyomás, egy nyomottság, amikor azt érzed, hogy az erőfeszítéseknek nincs értelme. Nincs értelme változni. Látjuk, hogy ez az öt dolog, ez az öt kép, amit Rick Warren használ, és ahogyan ő értelmezi a gonosz tüzes nyilait, egymással összekapcsolódnak. Kételkedés, csüggedés, késlekedés, nehézségek és levertség. Öt olyan dolog, ami nagyon gyakran együtt jár. És ami egyébként az emberi életnek részei. Természetes az, hogy kételkedünk. Természetes az, hogy kérdéseink vannak. De amikor a kételkedés úgy hat ránk, hogy teljesen kibillent az egyensúlyunkból, hogy leblokkol, hogy megbénít, hogy eltántorít és távolít attól, hogy Istennel járjunk, akkor az a gonosz tüzes nyira. De azt gondolom, hogy ennél sokkal több minden lehet. Lehet sokkal több olyan dolog, amin úgy érzed, hogy ezen keresztül támad téged a gonosz. Támad téged személyesen, vagy támadja az emberi kapcsolataidat, vagy támadja a közösségedet is. Nézzük meg, hogy mi akkor ez a pajzs, az üzenetnek a második része. Pál apostol leírhatta volna azt is, hogy figyeljetek, hinni kell, és egyedül hitáltal lehet kivédeni a gonosz támadásait. És ehelyett használja ezt a képet. Egyedül a hit pajzsával védhető ki a gonosznak a tüzes nyilai. A hit pajzsa az, ami megőriz téged. Önmagában nem helyettesíti semmi. És nagyon szeretném azt itt kihangsúlyozni, hogy ez az üzenet nem azt jelenti, amit az elején kicsit itt túl hangsúlyozva elmondtam, hogy a hit az a csodaszer, ami majd mindent megold, és nem lesz szükséged semmilyen más eszközre, hanem arra, hogy nem egy csodaszer, de nélkülözhetetlen. Nem engedheted meg magadnak, hogy kihadod a számításból. Nem engedheted meg magadnak, hogy nem használod. Ami nagyon fontos üzenet, hogyha Pál azt mondta, hogy a hit pajzsa oltja ki a gonosz tüzes nyilait, ez azt jelenti, hogy a hitednek biztonságot kell, hogy adjon számodra mindenfajta támadások között, minden ellenséges helyzetben. És az első kérdés, amit fel kell tennünk, és amit meg kell értenünk, hogy vajon a hitünk ad-e biztonságot nekünk? Vajon a hitünk tényleg pajzsként működik-e a számunkra? Vajon megadja-e azt a biztonságot, mint amit a pajzs megadott a katona számára? Védte őt a külső dolgokról, és belül egy biztonságos, ha nem is teljes burkot, de egy biztonságot adott. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit fel kell tennünk az üzenet kapcsán. Mert a kép szerint a hit pajzsa megvéd, és kioltja a gonosznak minden tüzes nyilát. Tedd fel magadnak a kérdést. Vajon a hitem így működik-e? Tényleg pajzsom-e? Mert Isten így őriz meg a harcok között. nem akarja, hogy állandóan félni és rettegni kelljen, hanem ezáltal erősít és ad nekünk biztonságot. A másik fontos üzenet, hogy a hitnek olyan anyagból kell lennie, ami tényleg kioltja ezt a nyilat, vagy ezeket a nyilakat. Ha a katonának a pajzsa nem lett volna abból a három rétegű erős fából, ha nem lett volna beáztatva vízbe, ha nem lett volna körülvéve az állati bőrrel, meg nem lett volna bevonva fémmel, hanem csak valami gyenge anyagból lett volna, de kívülről szép, fényes lett volna, akkor a többi katona azt gondolhatta volna, milyen szép pajzsa van ennek a másiknak. De amikor jöttek volna a nyilak, akkor derült volna ki, hogy mennyit ér az az egész. És engedjétek meg ezt a képet, azt gondolom, hogy a keresztényeket veszélyezteti az a dolog, és jelen van egy csomószor az, hogy fényesítgetjük a pajzsunkat, és bizonyítgatjuk egymásnak, hogy milyen erős a hitünk. És néha, amikor beszélgetünk, még akár előfordulhat, hogy házi csoporton is, nem arról beszélünk, hogy miben kéne erősíteni, miben gyenge, hanem fényesítjük, és mutatjuk a többieknek, vagy akár a külvilágnak, hogy az én hitem az ám erős. Milyen megtapasztalásaim vannak Istentől. Az én hitem, az kibír minden próbát, de a gyakorlat mutatja meg, hogy tényleg így van-e ez. Ne legyünk ilyen hiú katonák, akik arra figyelnek, hogy mit gondolnak mások a hitükről, hanem vegyük komolyan, hogy edzetnek és erősnek kell lenni annak a pajzsnak. Mert a harc az komoly. Nem gyakorlatozás és nem díszőrség vagyunk, hanem olyanok, akik tényleg harcba vannak. Hadd beszéljek most arról az öt kihívásról, amit ez az egész kép felvet. Itt van a kép, háború, nyilak, hitpajzsa, védeni kell magunkat. Szerintem értjük, nem túl bonyolult. Mi az az öt kihívás, ami megnehezíti ezt a helyzetet, és amivel szembe kell néznünk? Az előbb már beszéltem arról, az első, hogy a szélsőségek mennyire eltántoríthatnak bennünket az igaz üzenettől, és attól, hogy tényleg a hitünk úgy működjön, hogy megvédjen bennünket. És ettől a két szélsőségtől kell egyrészt elszakadnunk. Kicsit vicces, amikor így ilyen szélsőséges típusokról kicsit túl karikírozva beszél az ember, hogy nevetünk rajta, de lehet, hogy érintenek bennünket. Kihívás tehát, hogy óvakodjunk attól, hogy azt gondoljuk, hogy a mi győztes hitünk mindenre elég, és elég csak mindent megvallanunk. Vannak keresztények, akiknek szuperhitük van, és ez a szuperhit, ez már-már mindenható, és már-már leválik a hit tárgyától, Istentől. Szélsőség és veszélye azoknak az embereknek, akik tapasztalják, hogy a hitük védi őket, és tapasztalják, hogy a hitük erős, hogy elkezdjék ezt a pajzsot bálványozni. És elfelejtsék, hogy nem a pajzs a hitnek a tartalma, hanem Isten, és Istentől kapták ezt ajándékba. Hogy nem az ő teljesítményük a hitük, ami önmagában Isten nélkül működik, értitek? Nem egy önmagában működő fegyver, hanem mindig Istentől függenek, és mindig Isten fogja őket megtartani, és táplálni, és ajándékozni nekik a hitet. Ébresztő, nehogy bálványozd a hitedet, hogyha nagyon jól működik. Másrészt a másik szélsőség. Nehogy a hatalmába kerítsen bennünket az a köldök nézegetős aspektus, hogy az én hitem az olyan gyenge, és én soha nem leszek olyan erős, hogy azt a pajzsot felemeljem. Soha nem leszek olyan erős, hogy megálljak a támadások között. Minden olyan megfoghatatlan, és annyira nehéz ez az egész. A másik veszély ez, amikor nem tulajdonítunk elég jelentőséget annak, hogy kaptunk egy hitet Istentől, ami működik, ami használható, és amit használnunk kell. Első kihívás tehát, szélsőségek. Óvakodjunk ettől a két szélsőségtől. A második kihívás, amit Isten elém hozott, és engem magamat is szembesülésre késztetett, hogy a hited, amiben te hiszel, ez kinek a hite? Nagy kihívás, hogy a hitünk a sajátunk legyen. Mert az ember nagyon könnyen azonosul olyan dolgokkal, amiket mások mondanak neki a hitről, hogy így kell hinni. És különböztessük meg azt, amikor hallgatunk igehirdetést, hallgattunk mástól bizonyságtételt, olvassuk a Bibliát, és így épül fel a hitünk. Itt arról beszélek, mikor valaki például beleszületik egy keresztény családba. Vagy egy olyan keresztény közegben nő fel, ahol nagyon erősen mondják a többiek, hogy milyen az ő hitük, és hogy működik az ő hitük. És az ember, főleg az elején, mikor elkezdi megismerni Istent, ezeket egyszerűen átveszi, és azt mondja, igen, én is ezt hiszem, de mélyen nem azonosult vele. Kinek a hite a te hited? Nagyon fontos, hogy az apámé, az anyámé, a házi csoportvezetőmé, vagy a lelkészemé nem lehet az enyém, egy az egyben. Mindaz, amit kapunk, mindaz, amit tanulunk, persze, tanulhatunk ezektől az emberektől, azt meg kell küzdenünk, azt belsővé kell tennünk, azt a sajátunká kell tennünk. Azt ki kell próbálnunk, és így kell elfogadnunk. Nem arra biztatok senkit, hogy mindenki találjon ki magának valamilyen extravagáns és különleges hitet, ami különbözik a többiektől, hanem arra, hogy fogadjuk el, hogy meg kell harcolunk, és a sajátunká kell legyen az a hit, ami a környezetünkben másoknak működik. Ez volt tehát a második kihívás. A harmadik kihívás, és talán a legnehezebb és legmélyebb ezek közül, az a hitnek a tartalma. Hogy pontosan mi az, amiben hiszünk. Már egy picit említettem ezt, de ezt most nagyon szeretném aláhúzni, és nagyon szeretném kihangosítani. Nem fogok hangosabban beszélni, csak így képletesen szólva. Mert hogy kulcskérdés, hogy miből táplálkozik a hitünk? Ismeretekből? Megtanulható? Érzésekből? Most annyira érzem a hitemet, és most nagyon jól működik, és akkor jó, amikor érzem. Vagy spirituális tapasztalatokból? Látomás, vagy Isten valamit megmutat, vagy van egy különleges átélésem Istennel, és igen, ez a hitemnek a forrása, ebből táplálkozik. Nagyon átfogó fogalom, és azt gondolom, hogy sokan ezt nem is tisztázzák magukban, hogy kulcsfontosságú, hogy mi a hitünknek a tartalma. Az előbb már említettem, hogy nem mindegy, hogy milyen anyagból van ez a pajzs. Bibliai kontextusban azt kell, hogy mondjam, hogy a hitünk akkor működik jól, és akkor szolgál fegyverként, hogyha a tartalma Isten kijelentésén alapul. Még egyszer, ha a tartalma Isten kijelentésén alapul. És lehetnek a hitednek szubjektív szempontjai is. De a keresztény hit életben vágóan fontos, hogy Isten objektív kijelentéséből származik. És lehetnek benne olyan dolgok, ami nem racionális. Vagy ellentmond az érzéseiddel, vagy soha nem volt róla spirituális tapasztalatod. Vagy mások azt mondják, akik nem keresztény emberek egyébként, vagy nem keresik Istent, hogy hát ez bolondság. Nagyon fontos, hogy az a hit működik pajzsként, és őriz meg téged a gonosz minden támadásától, ami az üdvösségre vezető hit, az evangélium, aminek a tartalma is a lényege, hogy a mindenható teremtő Isten szólt hozzánk, és elküldte Jézust, és ő meghalt minden bűnünkért, és feltámadt a halálból, és megváltott, és bűnbocsánatot adott a számunkra. Nagyon leegyszerűsítve, a Jézus Krisztusban való hit, a megváltásban való hit az, ami meg tud menteni. Tiszteletbe tartom mindenkinek a hitét, hogyha másként gondolja. De hiszem, hogy minden más hit lehet szuggesztív, lehet érdekes, lehet népszerű, de a bajban nem véd meg. Mi a hitednek a tartalma? És ez nagyon nagy kihívás, mert lehet, hogy szeretnénk a hitünket úgy formálni, meg alakítani, hogy olyan kellemes legyen, érdekes legyen, vagy mindent értsünk belőle. És azt kell, hogy mondjam, hogy csakis a kijelentésén alapuló hit az, ami tartós. Beszél a K.T. is egyébként erről, és hadd idézzem most ezt, a Heidelbergi K.T. 21. kérdés felelete. Felteszi azt a kérdést, hogy mi az igaz hit? És így fogalmazták meg ezt a reformátor őseink. Az igaz hit nem csak egy bizonyos tudás vagy ismeret, melynél fogva igaznak tartom azt, amit Isten az ő igéjében kijelentett, hanem erős bizalom is, melyet az evangélium által gerjeszt szívemben a Szentlélek. Hogy nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz Isten, ingyen kegyelméből egyedül Krisztus érdeméjét. Az igaz hitet tehát a Szentlélek adja. A Szentlélek ajándéka. A Szentlélek jelenléte az életedben. Az evangélium által van ott a szívedben, és mi az igaz hit? Egy erős bizalom. Sokkal könnyebb lenne, ha egy memoriter, egy tudás lenne, egy varázsige. Vagy egy helyre el kellene menni, be kellene szerezni valami anyagokat, le kellene tudni egy vallásos szertartást, vagy egyszerűen csak be kellene iratkozni valami klubba. Nem. Az igaz hit erős bizalom. És ez az egyik legnehezebb emberi funkció. Mert bízni azt jelenti, hogy elhiszem és kiszolgáltatom magamat Istennek. És bízom benne akkor is, ha csalódok. És bízom benne akkor is, ha magamban csalódok. És bízom benne akkor is, ha nem hallom őt. És bízom benne akkor is, ha körülöttem senki nem bízik benne. És bízom benne akkor is, hogyha minden okom meg lenne nem bízni. Nagyon-nagyon szép a Káténak ez a megfogalmazása. Mi a hit tartalma tehát? Ez a harmadik kihívás. A győztes hit erős bizalom. És hadd szabadítsak fel mindenkit, aki úgy érzi, hogy de jó azoknak, akinek ilyen van, biztos ilyen beleszületett tulajdonság. És hát nekem se nem erős, se nem bizalom mindig. Hadd biztassak mindenkit, hogy ezt Isten adja és adhatja mindannyiunknak. És ebben a bizalomban lehet erősödni, mivel ez egy kapcsolat. És lehet újat kezdeni. És hadd bátorítsalak akkor, hogyha úgy érzed, hogy most nem erős ez a bizalom. Mert ez a negyedik kihívás a hit pajzsa kapcsán. Mi van akkor, hogyha elveszítjük a hitünket? Mi van akkor, ha összeomlik? Mi van akkor, ha elgyengül? Mi van akkor, ha nem működik? Nagyon fontos, hogy ez az erős bizalom, ez nem belőlünk indul ki, hanem Istenből. Ő tőle jön, ő a hitnek a forrása számunkra. Ezt az erős bizalmat ő adhatja nekünk, és belőle meg lehet ebben újulni. Ez az erős bizalom és szeretet kapcsolat az ő oldaláról fix és állandó, és ha mi meggyengülünk, akkor újra megerősíthetünk, hogyha őt keressük, és megtalálhatjuk. És lehet, hogy a mi hitünk kártyavárként omlik össze, lehet, hogy megrendülnek az alapjai, lehet, hogy ez a pajzs használhatatlannak tűnik, de ha Istenhez fordulunk, ő felépíti, megerősíti, lehet, hogy már nem ugyanazt, ami volt, de egy erősebbet ad. Mi történik, ha összeomlik a hited? Semmi. Isten újra felépíti azt. Mert ez az erős bizalom, amit ő ad nekünk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ó, milyen könnyű és akár kellemes dolog, ha az embernek összeomlik a hite. Nem jó dolog átélni kríziseket. Nem jó dolog megrendülni a hitünkben. De ne féljünk. Nem emberektől függ. Nem attól függ, hogy ki mit gondol róla, vagy mit jelez vissza róla. Nem attól függ, hogy te mennyire tartod magadat karban lelkileg. Hanem Istentől függ, ő adja ezt az erős bizalmat. Újra építhető, újra megtalálható. Ez ennek a mai üzenetnek a reményteli oldala. De természetesen ez kell a mi aktivitásunk, és ez az ötödik kihívás. Azt olvastuk az igében, vegyétek fel, mindenképpen. Ne hagyjátok ki, és ennél közvetlenebb felszólítást én sem tudnék mondani, mint amit Pál mondott. Erős bizalom, és Istentől jön, ő a forrása, nem neked kell kitermelni az erős hitedet, de fel kell venni. Azaz, kérni kell Istentől, azaz, meg kell újulni ebben is kérni, igen Uram, erősítsd meg a hitemet. Nem működik automatikusan, nem adja így rád Isten a pajzsot, hogy tessék, itt van a tied. Hanem kérni kell, fel kell venni, és amikor jönnek a támadások, és érzed, hogy jönnek a tüzes nyilak, és jön a kételkedés, meg a vádlás, meg minden, akkor fel kell venni azt a hitet. És nem tudom, hogy hogy működsz, lehet hangosan imádkozni, el lehet kezdeni dicsőíteni, el lehet vallani ezt az igét, ami mondjuk neked sokat jelent. És fel kell venni, és helyetted senki nem fogja a te hitedet gyakorolni. Helyetted senki nem fogja felvenni ezt a pajzsot. Ha nagyon le vagy gyengülve hitben, hordozhatnak mások imádságban, persze. De a mindennapokban neked magadnak kell ezzel élni. És ezt most nem úgy szeretném elmondani nektek, hogy ez egy feladat, és tessék csinálni, mert ha nem teszitek, akkor jaj lesz nektek, hanem ez egy bátorítás. És veletek együtt magamnak is mondom, és Isten engem is bíztat, hogy ott van a hited, élj vele, Vegyed fel! Gyertek, együtt vegyük fel! Éljünk ezzel a lehetőséggel. Isten bátorít erre bennünket. És így megnyugodhatunk, hogy miközben mindenféle támadások között vagyunk, miközben megpróbáltatik a hitünk, van hit pajzsa. Van győztes hit, a Jézus Krisztusban való hit. Egy közeli ismerősünk, jó barátunk, aki talán sokan ismernek a gyülekezetből, Bobby, aki most már Amerikában él, újra sok évig szolgált köztünk, ő tanított meg nekem valamit. Sok mindent lehetett tőle tanulni. Amikor nagyon nagy mélységekben volt, és nagyon küzdött a hitével, meg Istennel, amikor nem értette, hogy mi miért történik, amikor minden, amiről azt gondolta, hogy valahogy kéne lennie, máshogy volt, akkor, amikor ilyen helyzetben imádkoztunk és együtt voltunk, én azt éreztem, hogy ilyen helyzetben lehet, hogy nem tudnék imádkozni, vagy egyszer jobb lenne hallgatni. És tudjátok, ő mit imádkozott ilyenkor? Mindig azt mondta, Uram, nem értem, hogy mi történik, és nem látok sok mindent, de azt szeretném neked elmondani, hogy bízom benned. Nincs reménységem, meg fájdalmaim vannak, és küzdök, és támadás alatt vagyok, és gyengének érzem magam. De nem ezekkel foglalkozom, hanem elmondom neked, hogy akármi is történik, bízom benned. És ez nem önszuggesztió, és látszólag nagyon egyszerű. És lehet, hogy ez az egész mai igehirdetés ebben összefoglalható. Vedd fel a hit pajzsát, és valld meg Istennek, hogy bízol benne, és valld meg, hogy ez a vele való kapcsolat tart meg egyedül az életben. És még egy dolog zárásként, a felnőtt gyülekezetről. Az Efézusi levél a felnőtt gyülekezetről beszél. Arról, hogy hogy működik az érett keresztény közösség. A katonák, ha belegondolunk ebbe a képbe, rendelkeztek egy pajzssal, amit, mint mondtam, 160 centi magas volt és 80 centi széles. Ha magunk mellé rakjuk ezt a pajzsot gondolatban, ez körülbelül két ilyen járólap kockát tesz ki, mondjuk. Hát ahhoz, hogy bennünket körülvegyen, viszonylag kicsi. Védtelenek vagyunk mondjuk oldalról meg hátulról. És ezért a római katonák kitalálták azt, hogy alakzatba rendeződnek. És egymás mellé kört alkotva odaálltak, és mindenki csak maga elé tartotta a pajzsát. De bizonyos szöget bezártak, el tudjuk képzelni, és végül ez körülért. És védték egymás hátát és egymás oldalát. Sőt, van olyan is, olyan ábrázolás, amikor középen álltak emberek, akik fölfelé tartották a pajzsukat, és egy zárt egységet képeztek. Körül is ott volt a pajzs, és fölöttük is ott volt a pajzs. És tudtak mozogni bárhova a csatatéren úgy, hogy védve voltak a nyilaktól. Mit tanít ez a kép? Isten nem csak arra hív, hogy a mi saját hitünkben erősödjünk, és bízzunk, hanem hogy alakzatba rendeződjünk. Testvérek, gyülekezeti tagok, vendégek, mindenkinek szól. Felelősek vagyunk egymásért. Felelősek vagyunk azért, hogy védjük egymás hátát. És hogy megtanuljunk a közösségeinkben, a házi csoportban, a gyülekezet különböző közösségeiben, ahol egymással kapcsolatban vagyunk, így együtt lenni. A felnőtt gyülekezetben lévő emberek a hitüket nem csak a maguk javukra használják, hanem másokért is. Másokat is tartanak, védenek, erősítenek. Vigyük el magunkkal ezt a képet. Lehet, hogy nem az a nagy kihívás, hogy te egyénileg bízz Istenben, hanem hogy közel engedd magadhoz a testvéredet. Azért elég közel kell menni a másikhoz ahhoz, hogy így összezárjuk a pajzsunkat, ugye? Meg kell bízni egymásban ahhoz, hogy bízom benned, hogy te, aki mögöttem vagy, odafigyelsz, és nem mással foglalkozol, és véded a hátamat, mert én védem a tiédet. A közösségben nagyon sokszor ezt a bizalmat, amit Isten felé megélünk a hitünkben, egymás felé is meg kell élni. Isten ajándékozza nekünk ezt, hogy ne csak magunkat, hanem egymást is megvédhessen az a hit, amit nekünk adott. És vegyük komolyan ennek a felelősségét, hordozzuk egymást, emlékeztessük egymást a hitben. És hisszük, hogy ez a hit győzedelmes. Azért, mert Istentől fakad. Azért, mert ő adja nekünk. És ahogy Jézus Krisztus legyőzte a halált és feltámadt, úgy ad nekünk győzelmet a mindennapi harcainkban, az egyéni életünkben és a közösségiben is. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket vétlenül, a lelki harcban mellettünk állsz. Köszönjük, hogy kapcsolatba léptél velünk. Köszönjük, hogy erős bizalomra hívsz magaddal, hogy van egy pajzs, ami megvéd minket. És úgy vagyunk most előtted, Urunk, hogy egyrészt ott lehet bennünk az öröm, hogy milyen jó ez, milyen jó, hogy nem vagyunk védtelenek. Milyen jó, hogy közel jöttél hozzánk, hogy megszólítottál. Másrészt ott lehet akár a csüggedés, vagy a kérdés, hogy milyen jó lenne tényleg erősebben hinni. Lehet, Urunk, hogy még csak most keresünk téged, és azt se tudjuk, mit jelent igazából hinni. Lehet, hogy megrendült a hitünk, vagy épp elvesztettük valamiért. Mindannyian úgy jövünk most eléd együtt, hogy kiáltunk hozzád, hogy könyörülj rajtunk. Add nekünk a Jézus Krisztusban való hitet. Add nekünk a hitet, hogy te megváltottál bennünket, és hogy napról napra velünk vagy és megőrzöl. Erősíts meg és újíts meg bennünket hitben. Segíts megküzdeni ennek a kihívásaival. Segíts alakzatba rendeződni, és egymást védeni, és egymást tartani, és hitben hordozni egymást. És imádkozunk azokért különösen is, Urunk, akik nagy harcban és nagy fájdalmak közt vannak, akik a mindennapi életüket úgy töltik, és a mindennapjaikat, hogy sokat kell küzdeniük. Erősítsd meg őket, erősítsd a hitüket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a gyásznak a terhét hordozzák. Imádkozunk azokért, akik betegek, azokért is, akik betegek, és most nem tudnak közöttünk lenni. Imádkozunk, Urunk, a családjainkért, és azokért a családtagjainkért, akik elutasítanak téged, vagy a benned való hitet. Bízunk benned, Urunk, hogy te őket is el tudod érni, és meg tudod ragadni. Imádkozunk a városunkért, Budapestért, hogy minél többen felismerhessék azt, hogy a te benned való hit az élet forrása. Imádkozunk így a magyar népünkért is, és könyörgünk mindazokért a keresztényekért világszerte, akiket a hitük miatt üldöznek, és akiknek a hitvallásuk akár az életükbe is kerülhet. Könyörülj rajtunk, Urunk, és te vezess győzelemre bennünket. Hallgass meg Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.